Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk, és keresi mennyi édesatyánk szívünket, írva található a Jónás könyve 4. részében. Miként szól hozzánk Isten igéje Jónás könyvéből, az utolsó részből, helyeiteket elfoglalva hallgassátok figyelmesen és alázatos lélekkel. Így szól az Úr hozzánk. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz, ó Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. Most azért, Uram, vedd el az életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Aztán kiment Jónás a városból, letelepedett a városról keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy nőjön ott egy bokor. Az felfutott Jónás fölé, és árnyékot tartott a feje fölött, hogy megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy rendelte, hogy másnap, amint hajnalodni kezdett, megrágja egy féreg a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kistött a nap, Isten úgy rendelte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb nekem meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagyváros, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. És ott az a sok állat is. Amen. Szeretett testvéreim, az év első Isten tiszteletétől a mai napig sorozatban vettük Jónás próféta történetét. Ez a 7. és úgymond záró alkalom is egyben. Összefoglalva a történetét, megtudtuk Jónásról, hogy az Úr szólt hozzá, amikor otthon volt. Valószínű, hogy Jeruzsálemre kell gondolnunk. Elküldte Ninivébe, hogy prédikáljon a város ellen, mert feljutott a gonoszsága Istenhez. Jónás azonban nem Ninivébe ment, hanem hajóra ült, és Tarsisba menekült az Úr elől. De az Úr nem hagyta annyiba. Vihart támasztott a tengeren, Jónás pedig a matrózok az ő kérésére bedobták a tengerbe, hogy elcsituljon a vihar és a tenger, ők pedig megmeneküljenek. Akkor Jónás után az Úr küldött egy halat, az benyelte őt, majd szólt az Úr, és 3 nap múlva a szárazra bocsátotta ez a hal Jónást. Akkor az Úr megint szólt Jónáshoz, hogy menjen Ninivébe. Jónás engedelmeskedett, elment Ninivébe. Hirdette, hogy még 40 nap és Ninivé elpusztul. Aztán az történt, hogy a niniveliek úgy hallották ezt a prédikációt, és úgy értelmezték, hogy ideje a megtérésnek, ideje a bűnbánatnak, ideje van, hogy megalázzuk magunkat az Isten színe előtt, és böjtöt hirdettek, és bűnbánatot tartottak, megtértek. Az Úr pedig megkímélte a várost, nem veszítette el. És a mai ige ott folytatódott, hogy amikor ezt látta Jónás, hogy a város megtér, örül az életnek, örül az Isten kegyelmének, nem tetszett. Rosszul esett Jónásnak, hogy mindez így történt. És akkor folytatta ugyanazt a perlekedését, ugyanazt a veszekedését Istennel, amit már otthon elkezdett, ezzel is kezdődött a történet, hát nem mondtam már otthon is neked, hogy te ezt és ezt fogod tenni, és így fog történni. Hát ha így lett, akkor most már jobb, ha meghalok. Mondja a lázadó, zúgolódó, zsörtölődő Jónás Isten. Tehát ennek a történetnek záró fejezetét olvasva végig az a sejtelmünk, mintha azt a Jónást látnánk, aki szülőföldjén, a házában, az otthonában hallja az Úr igéjét, tisztán érti, hogy mi lenne a feladata, tudja, hogy kicsoda az Úr, majd Jákobként, ősatyaként elkezd birkozni, viaskodni ezzel az Istennel, tusakodni, perlekedni, veszekedni, és történik minden úgy, az egész története történik úgy, mintha soha el sem indult volna otthonról, mintha egyetlen lépés sem tett volna meg az engedelmesség irányába. Látja a prédikációjára megtért várost, és nem tud Istennel és az angyalaival örvendezni a bűnös megtérésének, nem tud örülni annak, hogy Isten üdvözített nagyon sok embert abban a városban, sőt, ellenkezőleg egyenesen kudarcként éli meg a küldetését, mint akin keresztül az Úr igéje nem ér célba. Mert nem az lett, hogy 40 nap után elpusztult a város, sőt, ellenkezőleg megmenekült a város. A város ugyanis nem elveszett, hanem megtaláltatott. Nem elpusztult, hanem feltámasztatott. Ezt az Istennel megkülönböző Jónás igazából nem értjük. Talán a Dávid és Saul király történetén keresztül, a Saul és Dávid viszonyán keresztül közelíthetjük meg. Testvéreim, Saul volt Izrael első királya, és kezdetben jó király volt, több győzelmet is hozott az országának. Saul király látva a kis pásztorlegény Góliát feletti győzelmét, majd ugyanabban a háborúban azt, hogy neki köszönhetően Izrael serege hatalmas és dicsőséges győzelmet aratott filiszteusok felett, az ellenség felett, egy dal született, amit a Mózes könyve ihletett, és ennek a dalnak az volt a lényege, hogy amíg Dávid legyőzött 10 000-et, addig Saul csak 1000-et. Tehát 10 000 az 1000-hez, 1000 az 1-hez arányban felülkerekedik ez a Dávid Saulon. És valahányszor csak Dávidra nézett ez a Saul, vagy éppen csak gondolt, egy gonosz lélek gyötörte, arra késztette Sault, hogy megölje Dávidot. Saul történetét, ha nehezen is, de az irigység és a gyűlölet szempontjából, emberi érzéseinek a szempontjából megértjük. Ezt még megértjük, vagy nehezen, de megértjük. De Jónás idegen lelkűségét, idegen szívűségét, az ő Istennel megkülönbözött lelkületét, Na, azt már kevésbé értjük meg, mert Jónás próféta volt, és a Bibliából tudjuk, hogy a prófétaság lelke a Jézus bizonyságtételének a lelke. Tehát, hogy lehet ilyen meghasonlott az a próféta, amelyik, aki Jézusról tesz bizonyságot, és ugyanakkor kőkemény a szíve, és kegyetlen, sőt, gyűlölködő, és halálát kívánja a bűnösnek. Összeegyezhetetlen ez a kettő. Ezért még érthetetlenebb Jónásnak a perre és lázadása Istennel szemben. De testvéreim, ez csak az emberiség, az emberi nézőpont, mert van egy másik nézőpontja is mindennek. Amikor mennyből látjuk a dolgokat, amikor az Isten szemével látjuk a dolgokat, van ennek a történetnek egy mennyei szintje is. Hiszen megvan írva, hogy rettenetesen haragszik a mennyből kidobott sátán. Mert tény, hogy Isten a Jézus győzelme által kidobta a mennyből ezt az ördögöt, és a földre rettetett. És ez a ledobott ördög, sátán, Krisztus anya szent egyházára támad a maga haragjával és gyűlöletével, mint aki tudja, hogy kevés az ideje, mindenkire, aki víztől és lélektől született, úgy is fogalmazhatnék, hogy mindenki, aki meg van keresztelve Jézus nevében, azt kiszeveli magának, hogyha lehet, elveszítse. Sőt, azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy mindent elkövet, hogy hamis Krisztusként és hamis prófétaként, ámításaival, jeleivel, csodáival, erőszakos cselekedeteivel elhitesse, rákényszerítse az embereket, ha lehet, a választottakat is elhitesse, és elveszítse. Ezért mindent megtesz. Testvéreim, gondoljunk bele, hogyan is örült volna ez az ördög, amikor Jónás egyetlen tő mondatnyi prédikációjával teljesen lefejezte, a városát megsemmisítette, a várossal való célját tönkretette, meghiúsította. A rabságában haldokló lelkeket kiszabadította a karmai közül és a torkából, és nem ölhette meg őket az ördög. Hát örült, hát neki az volt a célja, hogy mindenkit megöljön. És ez nem sikerült. Hogy örülhetett volna? Csodálkozunk, hogy utána iramodott ennek a Jónásnak? És a csüggedés, depressziós érzéseivel nyakába ült? Hogy teljesen Isten ellen fordítsa? És elveszítse őt? Mert ez történt. Úgy rágta ezt a Jónást belülről, minden oldalról, mint az a féreg azt a növényt, amiről hallottunk a történetében. És Jónás gyötörte és szenvedett tőle. Csak hogy az Úr nem hagyta annyiban, hanem utána ment Jónásnak. Tehát, testvéreim, ne csodálkozzunk ezen a Jónáson. Inkább okuljunk a történetéből. És lássuk meg, testvéreim, ige hallgató testvéreim. Lássuk meg, hogy milyen veszélynek teszi ki magát az ige hirdető gyülekezet. És a lelki pásztor. Tanuljunk belőle. Bizony a sarkunkban van a kígyó, hogy belém arjon. A történet szerint az Úristen úgy rendelte, hogy a Jónás saját kezével összetákolt kunyhója fölé egy mély árnyékot és hűs levegőt biztosító indás növény a tök leveleihez hasonló nagy levelű bokor nőjön egyetlen nap alatt. Az emberkéz alkotta tákolmány, jónási kunyhó nem volt alkalmas egyáltalán sem a hőség, sem a nap káros sugarai ellen. használhatatlan volt. Testvéreim, Jónás izraelita volt. A zsidó kultúrába, a kulturális emlékezetbe, hagyományba beépülött törvény, emberi és világi építmény nem segít a napszúrás ellen. Nem segít a hőség ellen, nem ad oltalmat az Úr lángoló harag ellen, az ő szentség ellen, az ő igazságossága ellen nem képes rajtunk segíteni. A törvény nem alkalmas arra, hogy bennünket megtartson és megvigasztaljon. Tehát nem emberkéz által, nem emberkéz alkotta oltalomra és vigasztalásra van szükségünk. Olyan vigasztalásra, testvéreim, ami testestől és lelkestől akár élünk, akár halunk, jelenleg és jövőbeli, bármilyen állapotunkban képes megoltalmazni és megvigasztalni. Nekünk ilyen vigasztalásra, ilyen oltalomra, ilyen biztonságra van szükségünk. Így lesz ez az élő növény, amiről itt hallottunk a történetben, az Isten váltságának és az ő vigasztaló szent lelkének jelképe, az üdvözítésnek a jelképe. Isten fölemeli Jónás. Egyetlen napra ezáltal, a vigasztaló növény által fölemeli a mennyeknek országába, a maga társaságába. Úgy is mondhatnám, úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten fia Jónás mellé ül felüdítő társaságnak egyetlen napra. Arra napra Jónás megfeledkezett minden bánatáról, minden sérelméről, panaszáról, minden Isten ellen felhozott vágyáról megfeledkezett, minden Isten elleni zsörtölődéséről megfeledkezett, mintha soha nem is lett volna. A zsoltáros így énekel erről a napról, mert jobb egy nap a te tornászodban, hogy sem ezer máshol. Jobb egy nap, egyetlen nap a te tornászodban, mint ezer máshol. Ismét az ezer az egyhez arány, testvéreim. Történet szerint egy nap múlva örökkévaló Urunk felállt Jónás mellől. És egy féregölt Jónás mellé, amiről már szóltam, ami elkezdte rágni. El is vágta az oltalmat adó növény gyökerét, azt pedig elhervadt. És tűzött a nap. És ez nem volt elég. Még keleti szél is jött, ami a tikasztó forróságot ráhozta Jónás arcára. És gyötrődött a hőségtől ez az ember. És akkor Jónás visszaesik. Vagy még annál is mélyebbre zuhan a maga lázadó, zsörtölődő, Istennel perlekedő önmagába, amiről láttuk az előbb, hogy ez valójában nem is ő volt, hanem csak valaki, aki nagyon kínoszta őt. Nem ez a zsolt. Jónás nem ilyen. És újból elkezdte, folytatta azt a lázadást, amit otthon is folytatott az Isten ellen. Elkezdte hajtogatni az igazát, hogy már pedig akkor is neki van igaza, és nem az Istennek. Nem ismerős ez az állapot? Amikor így daszoskodunk mi is az Istennel, és azt mondjuk, hogy nem neked van igazad, hanem nekem. Szinte az egész életünk egy ilyen perlekedés Istennel. És fenntartotta Isten ellen a maga igazságát. És Isten nem nevezte igazságosnak. Istennek Jónást ebben a haragját és bosszúját kitöltő állapotában mit volt mit tenni Istennek? Továbbra is szerette. Továbbra is hordozta, eltűrte, türelmes volt hozzá. És mindent megtett annak érdekében az Úr, hogy a szívére beszéljen. És megváltoztassa a gondolkodását, hogy örüljön a megtérő várossal, örüljön az üdvözültekkel együtt, sőt, örüljön Istennel együtt ez a proféta. Jónásnak ebből meg kellett értenie, ebből az egész történésből úgy is mondhatnám, hogy önmagán keresztül, ami vele megtörtént, ezen keresztül, azon a törődésen keresztül meg kellett értenie Istent. Hiszen tudjuk a történetét, hogy mi mindent megtett Isten ezért a Jónásért. Az egész világot megmozgatta, csak hogy ezt a prófétáját célba juttassa. És általa az ő igéje elvégezze azt, amiért ő elküldte, hogy a város üdvözüljön. Tehát ezért a Jónásért megmozgatta a mennyei világot, a földi világot, a tengert, a mélytengeri hatalmas halat. Mindent megmozgatott, az embereket. Mindent megtett ezért a Jónásért és az emberekért. És ezen keresztül Jónásnak meg kellett értenie. Ha Isten ennyit vesződött vele, ennyit szenvedett vele, akkor csak azt jelenti, hogy szereti őt. Sok munkát fektettem beléd. Fogalmazhatnánk így is, mintha Isten ezt mondaná Jónásnak. Sok munkát fektettem beléd. Ninivével is. Ebbe a hatalmas munkába már benne volt Jónás egész útja is. A történet elején hallottuk, hogy a teremtett mindenségben nem volt egy olyan zuga, egy olyan pici hely, amit Isten nem mozdított volna meg ennek érdekében. És akkor azt mondja, így folytatja az Úr. Ahogy te, úgy én sem adom fel, mondja az Úr. Csak mert zsörtölöd, nem hagyom veszni a világot, benne téged. Azt a világot, amit hatalmam szavával újjáteremtettem. Az üdvösségre hívott népet sem hagyom. Nézd, milyen boldogok. Ülj mellém, és örülj velem az én örömömmel. Mert valójában ezt tette az Úr Jónással, szeretett testvéreim. Melléje ült, és egy utolsó kérdéssel megszólította őt, egészen közel ment Jónáshoz, és ezt kérdezi tőle. Mondd, ne szálljam én Ninivét, a nagyváros, amelyben több mint 120 ezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és a bal kezük között, és ott van még az a sok állat is. Ne szálljam őket, mennyi munkám van benne. Te szánod azt a növényt, amiért semmit nem tettél? És én ne szánjam Ninivét? És tudjuk, hogy nem válaszol Jónás. Mert erre már nem tud válaszolni. Mert ez a bennünket is Istenre megnyitó kérdés. Nem Jónásnak szól most, hanem nekünk szól, mert tőlünk kérdezi ezt az Úr. És nekünk kell válaszolni. És kétféleképpen válaszolhatunk. Arra a kérdésre, amivel Isten bennünket megnyit a maga számára, kétféleképpen válaszolhatunk. Jónásként, sőt, lázadó, zsörtölődő, menekülő, Istennel szembeszegülő Jónásként válaszolhatunk erre a kérdésre, de akkor tudjuk, hogy mi vár ránk, hogy mire számíthatunk. Mert a Jónás történetét ismerjük. Elejétől végig, akkor mi is csak arra számíthatunk, hogy vihar jön, hogy benyel a tenger. És válaszolhatunk az Úr Jézus lelkületével, az Isten fia szívével, az Úr szavával, aki így szólt az Atyának. Íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem akaratodat. A törvényed van a keblemben, azt kedvelem. Majd így folytatja, ott a Gecsemáni kertjében, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem, e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És amikor a hegyi beszédben tanította Jézust, Jézus a tanítványait, akkor is ezt mondta. És ezt imádkozzuk a mi Atyánk imádságában. Legyen meg a te akaratod. Amen. Mennyi szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket ezen az egyszerű történeten keresztül. Egy ember, egy megpróbált ember életén keresztül, hogy mi is lássuk az életünket, ne csak emberi síkról, szemszögből, hanem mennyei szempontból is. Hogy lássuk meg, Urunk, hogy milyen a mi ellenségünk, hogy mennyi mindent elkövet ellenünk az, aki gyűlöl minket és el akar veszíteni. Hogy még ilyen lehetetlen állapotba is tud hozni bennünket, hogy lázadjunk ellened, pedig te nem érdemled meg, mert te mindent megtettél a mi üdvösségünkért. És bebizonyítottad, hogy szeretsz bennünket, mint halálig. Adunk, hogy megragadjuk a te szeretetedet, és ragadj meg bennünket ezzel a te szereteteddel, és adj erőt, bölcsességet és kegyelmet, hogy legyőzzük bennünket gyötrő kísértő ördögöt, halált, kárhozatot, tévejgést, hazugságot, ezt az egész világot, és mi téged szeressünk, és neked szolgáljunk, és a te tanítványaid legyünk. Add meg nekünk, Urunk, ennek az egész gyülekezetnek, a Zsombor családjának, szüleinek, nagyszüleinek, keresztszüleinek, és a mi családjainknak, hiszen mi is gyerekek, szülők, keresztszülők, nagyszülők vagyunk. Hallgass meg, amikor kiáltunk hozzád szabadulásért, megtartásért, erős igaztalásért, hogy emelj föl magadhoz, és ülj mellénk, és beszélj a szívünkre, hogy mi is hozzád jöjjünk, hogy veled együtt örüljünk. Örüljünk annak az üdvösségnek, amit nekünk elkészítettél, és amely vár ránk, amelyben te vársz ránk. És már most is érezteted velünk ennek az örök életnek az örömét, és a szívünkbe írod békességedet és szeretetedet. Így kiáltunk hozzád, hogy add nekünk szent lelkedet, töltsd be bennünket, vigasztaló lelkeddel, tartsál meg. Mennyei édesatyánk, ami rónk Jézus Krisztusban, az ő nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.